Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A délelőtti rádióiságban már hallhattak arról az információról, amely szerint a 114-es sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatosan mi az LMDSZ frakciónak az álláspontja a törvényhozásban, amelyet tegnap a miniszterelnök asszony jelenlétében Benedek Zakariás Szeben megyei parlamenti képviselő ismertetett a szövetség nevében. További adatokra voltam kíváncsi, így megkerestem a képviselő urat, hogy számoljon be arról, hogy mit is kell tudni még ezzel a sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatosan, és tudván azt is, hogy szállítás ügyi szakpolitikus, afelől is érdeklődtem tőle, hogy miként áll idén, milyen kilátások vannak pontosabban az infrastruktúrális beruházásokra az útügyi, illetve a vasúttal kapcsolatos tudnivalókkal, mert hogy kinézve az ablakon, azért az ember már látja és érzi azt, hogy közeledik a tavasz, hamarosan elkezdődik a 2019-es idegen forgalmi évad. Tisztelt hölgyeim és uraim, a parlamenti munka sűrűsége miatt a kora délutáni órákban sikerült a következő beszélgetést rögzítenem Benedek Zakariás Szeben megyei parlamenti képviselővel, szállításügyi szakpolitikussal. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai Naprakész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye már tegnap a miniszterelnök asszony jelenlétében került ismét a képviselőházi vita napi rendjére a 114-es kormányrendelet. Erről röviden már beszámolt a tisztelt képviselő úr a mai rádióiság című tájékoztató műsorunkban, de azt is tudjuk, hogy az LMDSZ-nek is több módosító javaslata van ezzel a sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatosan. Egyáltalán mit kell tudni, röviden kérném, hogy ismertesse, és elsősorban a módosításokról kérném, hogy bővebben beszéljen, amelyet a szövetség igyekszik iktatni ezzel a fontos kormányrendelettel kapcsolatosan.
Hát a legfontosabb az az, hogy mi kérjük az elhalasztását 2020-ig. Ahhoz, hogy átláthatóvá váljon, és lehessenek számításokat készíteni, hogy mi történik, hogyha ez érvénybe, hát már érvénybe lépett, de hogyha tényleg érvénybe fog maradni. Úgy az energetikai szektorban, mind a nyugdíj alappal mi történik, az építkezési szektorban mi fog történni, mit újat hoz ez a 3000 lejes minimumbér. Tehát ezek azok az okok, amiért, és nem csak ezek, hanem mondjuk ezek a fő okok, azért, amiért mi kérjük ennek az elhalasztását. Amint már mondtam, a módosítási javaslatunk az, hogy például az építkezési szektorban ez a minimumbér, ez a 3000 lej, csak azoknak legyen kötelező, akik direktbe dolgoznak építkezésbe, tehát nem a másik személyzetnek, mint például az őrök, takarítón és a többi. És ezzel, hogyha ezt át tudjuk vinni, akkor még megoldunk egy problémát, a 80%-nak a problémáját. Azt mondják, hogy érvényes a sürgősségi rendelet azoknak az építkezési cégeknek, akiknek 80% a tevékenységből építkezés. Hát most elég össze vanunk ezzel kuszálva, mert van az a 3-4 hónap télen, amikor nem lehet dolgozni, és akkor ezek a cégek másra foglalkoznak. Tehát eléggé zavaros. Ez a módosítás megoldana ezt is. Akkor egy másik, a zöld energiát termelők, azok a földmagalmi tőkéjüknek eddig adott 0,2%-át fizessék az energiahatóságnak a licenszért, ez maradjon meg, tehát ne vigyék föl 2%-ra. Akkor egy másik, amit én azt mondok, hogy nagyon fontos módosítási javaslat, hogy a liciteken, a munkálatoknak a kiírása tendereken többet ne lehessen használni a minimális árat. Én azt mondom, hogy ez a minimális ár nagyon sokat rontott az építészeti iparban, és itt nem csak a cégekre gondolok, hanem itt leginkább a munkák, a kivitelezésnek a minőségéről tudnánk beszélni, és ez mindegyikünket, mindenkit érint. Tehát ezek lennének eddig mondjuk a legfontosabbak, de ezen kívül még lesznek más módosítási javaslatok, itt egy egész csapat dolgozik ezen, körülbelül hónap délutánra, hónap estére fogjuk befejezni a módosítási javaslatainkat.
Külön köszönöm, hogy egy nagyon fontos információval szolgált, azzal kapcsolatosan, hogy habár a vita folyik, de maga a kormányrendelet, amely január 1-i hatállyal lépett életben, életben van. Tehát
Érvényben van. És itt lesz egy gond, ha át is megy nekünk a módosítási javaslatunk például a minimumbérre, már fölvitték a 3000 lejre a minimumbért mindenkinek. Hogy fogják ezt visszavinni? Hát, vagy nehezen, vagy sehogy.
Nem tett említést a bankszektorról?
Igen, a bankszektor ott is egy eléggé homályos dolog. Ez a kapsisági adó, ami ott is kell látni, mi történik. Tehát a bankszektorra ezt, hogyha ráteszik ezt az adót, biztos, hogy mi fogjuk kifizetni. Azok, akik kölcsönt kérünk, kölcsönt veszünk föl, cégek, emberek, stb. Tehát ez valahol le fog csapódni.
Mindenképpen időbe telik az, amíg a vita folyamat lezajlik. Ha változtatásokkal is, de mégiscsak érvényben marad ez a kormányrendelet, mert ezt mind a pénzügyminiszter, mind pedig tegnap a miniszterelnök asszony is megerősítette, hogy nem vonják vissza. Mi történik azokkal az összegekkel, amelyek idestova egy negyedéven keresztül befolytak ennek a jelenlegi sürgősségi kormányrendeletnek a hatásaként?
Ezek befolytak, ott maradnak. Én azt mondom, nem hiszem, hogy ezek vissza lesznek juttatva. Tehát ez nem szól valami melegítően, de ez van. A másik dolog, amiben egyelőre nem tudjuk, hogy lépjünk, vannak a munkálatok, amik folynak, amik átjöttek a tavalyi évről. Ott az építkezők azt akarják, hogy aláírják a plusz fizetésére a plusz összegeket. Ott is nem tudjuk egyelőre, hogy kik fogják ezt az plusz összegeket adni, hogy az európai alapokból eligibilis lesz ez, és megkapják onnan, vagy a Penedele megkapja a fejlesztési minisztériumtól, vagy honnan lesznek ezek fedezve. Ezt a kérdést máskülönben föltettük a pénzügyi miniszternek, az európai alapokból felelő miniszternek és a fejlesztési miniszternek. Idestova 2 hete, nekik van 30 napjuk, hogy válaszoljanak, remélem, hogy kapunk választ erre.
Hát mindenképpen elég zavaros a helyzet, már csak abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ugyebár a költségvetés is függőben van, akkor történnek ezek a sürgősségi rendeletek egyéb iránt. A pénzügyminiszternek a múlt heti meghallgatása az milyen benyomást tett önökre?
Tehát ő ugyanazt elmondta, mint addig. Nem volt egy, nekem az a véleményem, hogy nem mint szakember védte meg a rendeletet, a sürgősségi rendeletet, hanem nagyon sokat általánosított, volt egy vitája az ellenzékkel, tehát nem mondta semmi újat, hogy úgy mondjam.
Következik az ellene indított egyszerű indítvány?
Valószínűleg igen.
Na már most azért beszélgetünk a mai műsorban a felvételről, mert amikor ez az interjú elhangzik itt a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor igencsak forró az alsóházban a hangulat, ugyanis a Tudorél Tader igazságügyminiszterrel kapcsolatos egyszerű indítványnak a vitája zajlik. Hát azt hiszem, hogy ezúttal is parás eseményekre lehet számítani. A tegnapi nap sem volt túl nyugodt, mert hogy a miniszterelnök asszonnyal kapcsolatosan is elég forró volt a hangulat ott a parlamentben. Meddig lehet ezt így vinni, tisztelt képviselő úr? Mert az ország topog egy helyben, egyre nagyobb az elégedetlenség, esetleg Isten ments, nagyobb dolgok is származhatnak ebből. Milyen tapasztalatokat szereztek ezek alatt a vitás, forró hangulatú napok alatt?
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy vita volt, mondjuk, hogy cirkusz volt, előrelépés nincs. Előrelépés nincs. Tehát oké, hogy az ellenzék az ellenzékkel legyen, kell kritizáljon, meg stb. Viszont néha vannak azok a pillanatok, amikor kéne jöjjön egy-két megoldással, egy-két ötlettel. Tehát vitatkozunk, elmondjuk, tehát mindenki elmondja azt, amit el akar mondani, nagy általánosságban, senki nem mondja azt, hogy ne fiaim, uraim, ne, a zöld energiát termelőket eddig is támogattuk, ezután is kell támogassuk. Mindenki azt mondja, hogy ez az egész rossz úgy, ahogy van. Hát, hogyha belenéznénk és jobban átnéznénk, mi nem azt mondjuk, hogy az egész rossz, és azt nem mondjuk, hogy jó, hanem azt mondjuk, hogy kéne idő, kiszámítható idő, hogy lássuk, hogy ez hogy fog működni. És erről kell vitázni, itt kell módosítási javaslatokat letenni és megegyezni. Tehát hiába kritizálunk állandóan, de az a költségvetéssel is. Bejött a parlamentbe, hogyha az RMDSZ nem ül le egyeztetni a kormánykoalícióval, valószínűleg úgy megy ki, hogy bejött. Attól függetlenül, hogy az ellenzék most is azt mondja, hogy egy nagyon rossz költségvetés. Mi nem mondjuk azt se, hogy jó, se az, hogy rossz. De vannak eredmények, amit föl lehet mutatni, mert leültünk tárgyalni. És a politikum ezt kéne csinálja, kritizál, mondja, de egy adott pillanatban kell megoldásokat is találni.
Ön gazdasági szakember, úgyhogy látja és tudja azt, hogy mi ennek a következménye. Az, hogy lassan itt vagyunk március közepén, és az országnak nincsen büdzséje. Ez rettenetesen negatív kihatással lesz elsősorban a lényeges infrastrukturális beruházásokra. Mikor lehet egyáltalán valami bíztatót mondani ezzel kapcsolatosan, és amíg nincs költségvetés, addig ez a folyamat mennyiben finanszírozható, mennyiben lehet holmi összegeket kiutalni vasút, autópálya építésre, országút építésre, stb.
Hát mondjam úgy, hogy kicsit szerencsénk van a természettel is, mivel a téli hónapokban nehezen lehet dolgozni, sőt, meg vannak állva a munkálatok. Most persze fölmelegedett, mert 18 fok van Bukarestben, de eddig tartott a tél, úgyhogy ezt valahogy átfette. De a szomorú az az, hogy tényleg költségvetés nélkül működjön ez az ország, az önkormányzatok, hát az égbe kiáltó. Tehát nem tudják a beruházásokat folytatni. Persze az 1/12-et tudják a tavalyi költségvetésből, azt fel tudják használni. De nem ez a normális. A normális az lett volna, hogy a törvény előírja, hogy november 15-én bejöjjön a parlamentbe a költségvetés. Lett volna idő megtárgyalni, lett volna idő módosítási javaslatokat, mondjuk több idő módosítási javaslatokat letenni, és akkor nem lett volna meg az emberbe ez a félsz, hogy Istenem, most mi történik. Tehát ez mi nem kell csinálnunk semmi más, csak normalizáljuk a helyzetet. És akkor már egy jó előrelépés.
Csak hát semmiképpen nem Romániába kéne élni ahhoz, hogy normalizálódjon a helyzet és normális viszonyok alakuljanak ki. Egyéb iránt arról már említést tettünk, hogy plenáris vita lesz az igazságügyminiszterrel kapcsolatosan benyújtott egyszerű indítvány miatt, de a délelőtt folyamán szakbizottsági ülés volt. Na most jelen pat helyzetben, amikor tulajdonképpen minden áll egy helyben a költségvetés hiánya miatt, miről vitatkozhatnak, min dolgozik egy szállításügyi szakbizottság, amikor ilyen tekintetben legalábbis kívülről nézve úgy tűnik, hogy kezük lábuk meg van kötve.
Hát vannak törvénytervezetek, amiknek a vitája folyik, attól függetlenül, hogy a költségvetés nincs meg, attól függetlenül, hogy munkatelepeken nem dolgoznak. Tehát olyan törvénytervezetek, ami szintén az infrastruktúra szállításhoz tartozik. És akkor ezeket megvitatjuk. Ma bejöttek a Fejlesztjük Romániát koalíció, ami a privát szektornak nagy részét képviselteti, úgy a Fordot, mint a Renault infrastrukturális nagy cégeket érdekképviselete ez, és felajánlott például egy országos paktum megkötését, hogy legyenek prioritizálva bizonyos autópálya szektorok, a vasút legyen prioritizálva, és a következő 11 évben, 2030-ig tartsuk be a mostani mestertervet. Hát nekem egy kicsit más volt a véleményem. Én azt mondtam, hogy nem lehet egy olyan mestertervre nemzeti országos paktumot aláírni, ami megváltozhat bármikor, azért mivel az eljövendő gazdaság, az eljövendő dolgok így fogják kérni. És most beszélünk tekintetőről, ha jön egy beruházós, azt mondja, hogy beruházok 3 milliárd eurót, csinálok nem tudom milyen gyárat, viszont nekem infrastruktúrából ez kéne, akkor persze, hogy a mesterterv meg fog változni, és azért prioritás fog lenni. Hanem inkább azt kéne, ha már paktumokról beszélünk, hogy a célok legyenek paktumok, nem az eszköz. Az autópálya és a vasút az én véleményem szerint egy eszköz. Itt a cél ez kicsit másabb, például a mobilitás, vagy a biztonságos közlekedés, vagy környezetvédelem. És akkor igen, erre lehetne egy országos paktumot. De nem egy olyan tervre, ami valami miatt holnap megváltozhat.
Melyik mestertervre, tisztelt képviselő úr, mert tudomásom szerint legalább 5 van, hogy most éppen melyik van érvényben, azt hiszem, hogy nagyon nehéz kilogozni.
A 666-os sürgősségi kormány rendelete jóváhagyott 2016-os szállításügyi mesterterv.
De
nagyon hiányos. Nagyon hiányos ez a mesterterv. Legalábbis az én véleményem szerint.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Benedek Zakariás képviselő úr, akkor ha már paktumot említett, és infrastruktúrális beruházással kapcsolatos egyezményt, akkor térjünk rá a szakágazatára. Ugyebár ha a Renault és a Ford ott volt, akkor azt jelenti, hogy Krajova, illetve Pitest bekötése egy nemzetközi úthálózatba lenne a legsürgősebb, mert hogy hát a Renault az már 2 éve kéri, hogy épüljön meg a Pitest Nagyszeben autópálya, és ezek szerint akkor most a krajovaiak is ugyanezzel az igényel léptek elő. Van miniszterelnöki tanácsadó e tekintetben, mármint a Krajova Pitest autópálya megépítés, gyorsforgalmi út egészen pontosan megépítése tekintetében, viszont van mesterterv, ahogy említette, viszont gyorsforgalmi út és autópálya nincs. Tehát hiába jönnek ezek az úri emberek és ezek a szövetségek, hogyha a kormány hozzáállása az, amilyen, akkor ez Gordiuszi csomónak tűnik legalábbis kívülálló részére. Nos, mi lenne a megoldás?
Hát amit mondtam az előbb, éljünk egy normális országba, hogy hozzunk normális döntéseket. Elvégre a román kormánynak van egy uniós tanácsadója. Azt úgy hívják, hogy Jaspers. Most nem akarok a tevékenységükről vitatkozni, mert arról is van egy véleményem. Most igaz, hogy nekem, mint képviselő, mindenről lehet véleményem, de most komolyan akarok beszélni, tehát ha már van egy ilyen uniós finanszírozással egy tanácsadom, akkor használjam ki azt. Ezek olyan emberek a Jaspersék, akik állítólag értenek az ilyenekhez. Hát akkor használjam ki azt. Mert van egy csomó konzultáns cég, minden egyes szerződésnél van egy konzultáns cég, hát használjam ki azokat.
Na most, ha a miniszterelnök...
Van egy szállításügyi miniszter, bocsánat, hogy közbeszólok, van egy szállításügyi miniszter. Az mi van ott, hogyha még kell egy tanácsadó infrastruktúrára?
Mert eddig nem volt. Most nevezte ki Klaus Johannis államelnök, nem is olyan rég, egy fél éves padhelyzet után, ha jól emlékszem, de lehet, hogy még több időszak után.
Tehát kevesebb.
Most már van szállításügyi miniszter.
Igen.
De viszont a miniszterelnök asszony azzal védekezik, hogy hát a valamelyik kormány irodának a fiókjában van az a dokumentáció, amely gyorsforgalmi útnak a dokumentációja. Ha jól emlékszem, akkor éppen a Krajova-Pitest gyorsforgalmi útról volt szó. Hát ha a miniszterelnök asszony azzal védekezik, hogy a kormány hivatal valamelyik fiókjában van a dokumentáció, valamelyik bürokrata ül rajta.
Hát de most egy kicsit, hogyha komolyabbak vagyunk, akkor mit jelent egy dokumentációnak az átvétele vagy az átadása? A törvény azt mondja, hogy 4 példányba kell átadni. Jegyzőkönyvet kell írni, és minden egyes füzetet feljegyezni a jegyzőkönyvben, hogy van, vagy nincs. Minden egyes rajzot fel kell írni abba a jegyzőkönyvben, hogy van. Mit tudom én, R1-től R226-ig. Van, oké. Nincs, az R17-es hiányzik. Az R ez a rezisztenca. szilárdságtantól jönnek. És akkor, hogyha van egy ilyen jegyzékönyv, amivel átvettem négy példányt, egy dokumentációnak a négy példányát, akkor én azt elkérem, hogy adják csak ide azt, igen, hol van, kinél ki írt alá? Na János bácsi, hozd csak ide. Tehát én nem értem ezeket ezeket, hogy vagy amit mondtak most szombaton, vagy vasárnap, szombaton azt hiszem, hogy akkora a gazdasági fejlődés volt, és ezért vannak a dugók. Hát hova teszünk azt, hogy motorizálás szempontjából az utolsó helyen állunk az Unióba? Tehát van 270 autó 1000 emberre. Hát, hogyha elnök lennénk, mint Németország, 840 autóval 1000 emberre. Akkor mit csinálnak?
Nem is kell autópálya, ez volt a korábbi.
Tehát igen, vagy az előtti szállításügyi miniszter. Tehát itt a gondolkozás, a mentalitás az, amin kéne kicsit változtatni.
Apropó autópályaépítés, apropó új szállításügyi miniszter, helyszínen volt, azzal a Narcisz nyágával, akinek a leváltását még decemberben bejelentette Döncsina miniszterelnök asszony, hogy ha évvégéig nem adják át a 100 kilométer autópályát, az autópálya nem lett átadva, Narcisz nyága a helyén maradt. Tehát 180 kilométer autópálya átadásáról van szó 2019-ben. A szakegyesület, a proinfrastruktúra egyesület már is megtorpedozta, hogyha a fele optimista forgatókönyv szerint mintegy 69,18 kilométer át lesz adva, az jó. Hol a hiba?
Hát ott voltam a gyűlésben, amikor a költségvetést tárgyaltuk a bizottságban, és Rovana Plumb azt mondta, hogy 180 kilométer autópálya lesz átadva. Megmondom őszintén, még a beszedések is kicsit furcsán nézték. Én meg megkérdeztem, hogy hol vannak ezek a, hol van ez a 180 kilométer. Aztán felsorolt sok mindent, többek között a Pitest Krajova gyorsforgalmi utat, meg egy Brassó megyei Preggyel Krisztián bekötő utat. Mondtam is neki, hogy ez nem autópálya egyik se. Na, de ezt is oda tette, és azt mondta, hogy lesz 180 kilométer. Tehát én azt mondom, hogy tényleg mondjuk úgy nagyjából 70-75 kilométer autópályát, ha odafigyelnek, akkor annyit át lehet adni 2019-ben.
Csak hogyha úgy adják át, mint az oly sokat bírált, ugyebár Déva, 100 sebes szakaszt, ahol állandóan javítani kell, most megint egy sáv le van zárva valahol 100 sebes körzetében, mert újra beomlott ott egy szakasz, akkor ugyanazt tettük, amit eddig is. Papíron átadva, használat nulla.
Itt kijavítanám, mert a nagyszerűen 100 sebes szakaszról van szó, és én utoljára ezen a pályán szombaton voltam oda-vissza, tehát mentem Temesvárra, és jöttem vissza. Lehetett menni, tehát nem volt semmi lezárva, csak javítják. Tehát ott van egy bizonyos rész, ahol az egész domb, az egész hegy mozog. Tehát ott a műszaki megoldás nem volt az, ami kellett volna legyen.
Kérdésem.
És az olasz cég, aki építette, annak tervezés és kivitelezés volt. Csak persze a tervnek az átvevése, a tervnek az ellenőrzése, ami a beruházónak a kötelessége lett volna, az úgy volt megcsinálva, hogy megvolt.
Köszönöm a pontosítást, ön biztos jobban tudja, mert én ritkában járok arra fele. Nos.
A céggel dolgoztam, bocsánat, hogy beszólok, a céggel dolgoztam 1977-től 2004-ig konzolidálta, és ezt úgy kell érteni, hogy ilyen oszlopokat nyomtunk le a földbe 36 méter mélyen, a vasútat, ami párhuzamos evel az autópálya résszel, állandóan konzolidálva volt a nemzeti út, ami a vasút és az autópálya között van, és akkor én itt csodálkozom, hogy ebbe a tervbe, az autópálya tervébe nem volt semmi ilyesmiről szó.
Nincs mit hozzáfűzzek, ha így állunk. Apropó, megelégelték az elsősorban erdélyi önkormányzatok, de újabban Moldvában is vannak lépések tekintetben, és hát ott önöknél otthon elégelték meg azt a passzivitást, ami a kormány részéről az infrastruktúrális beruházásoknak a finanszírozása tekintetében tapasztalható. és hát megalakult a fogaras mikrorégió. Mennyire életképes ez, és mennyiben valósíthatja meg azt a fontos tervet, ami a Mundra és Schellenberg közötti gyorsforgalmi út megépítésével kapcsolatos?
Hát igen, láttam én is, hogy megalakult. Már körülbelül egy olyan fél éve volt erről, hogy meg fog alakulni. Most az hozzáállástól fog függni. Mert én, amit látok az több időben, sajnos úgy Szebennek, mint Szeben megyének a fejlesztésén, és hogyha erről beszélek, hát nem sokkal, és nem hamarabb, és nem jobban dolgoznak ott sem, mint itt kormányszinten. Sajnos. Tehát van egy nagyon nagy visszahúzás. Ha ugyanevel az energiával, vagy ugyanevel a mentalitással folytatják, akkor megalakult, és pont. Amit észrevettem, az az, hogy ott is pont úgy, mint máshol, vagy mint a kormánynál, vannak olyanok, akik meg akarják mondani, hogy ezt így kell, és akkor ez így kell, és nem számít a többi. Na, úgyhogy nekem vannak kérdőjeleim.
Ez meglepő, amit állít, mert hát Szeben megye, Nagy Szeben és környéke, az arról híres, legalábbis sajtóinformációk szerint, hogy nulla a munkanélküliség, munkaerőhiány van, és dübörög a körzet fejlődése gazdasági szempontból.
Akkor... A privát szektorról beszélünk itt.
Aha.
Most... Tehát a privát szektor. Tehát ez a kis különbség.
Megint köszönettel tartozom a pontosításért, de mindenképpen mondom, hogy irigylés nem értő, aki így külső szemlélő számára, hogy milyen viszonyok vannak ott más, jóval elmaradottabb vidékekhez képest. Nos, van egyéb kezdeményezés is, ami megint óriási tervekkel áll elő, például a Nyugati Szövetség, és itt a határfele vezető Észak-Erdély autópályának a megépítésével kapcsolatosan, illetve pontosabban a nagyvárosoknak a rácsatlakozásával a jövendő autópálya vonalra, hát ez is megérne egy misét, csak megint felvetődik az, hogy milyen finanszírozással. Erről mi a véleménye?
Hát, hogyha az Unió a következő 5 évben, és ezért mondjuk mi azt, hogy ott kell lenni, hogy ott részt vegyünk, meg ott legyünk. A költségvetésnek egy részét a régiófejlesztésre fogja irányítani, akkor nagy esélye van ezeknek az infrastruktúráknak a megépítésére, mert hogyha megnézzük Temesvártat, nem nincs szükség nagyon nagy infrastruktúrára, hogy ma hozzá lehet kötve az európai infrastruktúrához. Mondjuk Kolozsvár van egy kicsit hátrányban, Váradnál, ott az autópálya határon, Aradnál, ott az autópálya elmegy Arad mellett, tehát Kolozsvár mondjuk egy kicsit hátrányban van ilyen szempontból, de én azt mondom, hogy ott ezen a nyugati régión fejlődni fog, és látszik, hogy ott van akarat, van pénz, fejlődni fog, és ott valahol meg fog valósulni egy ilyen, hogy gazdasági autonómia.
Már annál is inkább, mert ugyebár Magyarország felől már nagyon súrolja a határvidéket az autópályának az építkezése, és talán év végéig vagy jövő év közepéig elérkeznek a határig, tehát mindenképpen a román félnek is lépnie kell, mert egyéb iránt akkor lehet diplomáciai botrány lesz belőle. Úgyhogy valamilyen módon össze kell szedjék magukat az illetékesek e tekintetben is. Nos, a továbbiakban ejtsünk néhány szót azért a vasútról is. Nagyon-nagyon furcsa dolog történt, és lehet, hogy még nem hallottam a hírt, de lehet, hogy közben eldöntetett, hogy a személyszállító Román Vasúttársaság igazgatójának a fejét veszik amiatt, ami a hétvégén történt. Vonatok siklanak ki. Nem az utóbbi 2 eset az egyedik, hanem az utóbbi időben elég gyakran megtörténik, hogy kisiklanak a vonatok. Nincs mozdony, vagy ha van mozdony, kigyullad a mozdony vágány közepén. Szóval maga a személyszállítás vasút szempontjából is igencsak a padlón van. E tekintetben milyen információkkal tud szolgálni, tisztelt képviselő úr, és egyáltalán azzal, hogy leváltják az igazgatót, nem biztos, hogy a gondok megoldódnak.
Nekem az a véleményem, hogy abszolút nem az ő hibája. Persze, az, hogy lereagált, és amit mondott, azért le kell váltani. És az információm az, hogy leváltják. Tehát a tegnap volt egy tárgyalás, és le fogják váltani. Tehát ez az infrastruktúrához tartozik, nem a személyszállításhoz, maga a vasút. Azt mondják, hogy infrastruktúrális problémák voltak ott, tehát mind a két helyen, ahol kisiklottak a mozdonyok. Persze, lehet sok mindent mondani, de akkor, amikor így az egész országi költségvetésben annyi pénzt adnak az infrastruktúra karbantartására, most nem a négyes, hogy mondják, beszélek, ez a határ Brassó, vagy Segesvár Brassó Bukarest vonalról, hanem az egész vasúti infrastruktúráról, tehát a tavaly annyi pénzt adtak, hogy 40 millió lejt, persze, az infrastruktúra ebből elköltött 17-et, ismétlem, 40-et kapos, 17-et költött. Ezt, hogy egy kicsit tudjuk látni is, 40 millió lejből föl lehet javítani körülbelül 20 kilométer vasutat. Ismételem, 20 kilométert, és ebből följavítottak körülbelül 8-at. Az idénre egy kicsit több pénzt adtak, most már talán 25 kilométert föl lehetne javítani, aztán meglátjuk, mennyi lesz belőle. Tehát abszolút komolytalan ez a helyzet. Abszolút komolytalan, én kértem személyesen a vasúti társaság vezetőjétől, ez a Csöfere SA, tehát aki az infrastruktúráról fele, hogy küldjenek át egy számítást, és multianuális költségvetést biztosítsunk nekik. Hát ők nem akarják. És akkor ilyen kifejezések, hogy a vasúti társaság építse a gyorsvasútat, hogy a KNIR, ez a... az útászati ügynökség építse az autópályákat, tehát ez megint komolytalanságra utal. Tehát ha nem vagyunk képesek karban tartani valamit, akkor hogy legyünk képesek megépíteni?
De miért építse a közúti infrastruktúrát kezelő társaság, a KNER, a vasutat?
Nem a vasutat, hanem az autópályákat és a vasúti társaság a vasutakat. Tehát ezt mondták most a hétvégén a kedves kormányon ez a kollégák.
Mi van az Európai Uniós finanszírozási vasútfelújítási projektekkel? Említette az Arad, pontosabban a Segesvár-Brassó-Bukarest vonalat, de a határ fele is kéne folytatni, az viszont elköltendő pénz, az megvan.
Igen, megvan, és ott valamennyire mozognak a dolgok. Ott nagy gondok voltak a munkálat átadásával. Mivel most aztán módosítottunk azon, valaki valamikor a recepciónál olyan, csak akkor lehetett átvenni egy munkálatot, ha 100%-ban megvolt, minden megvolt oldva, és akkor persze, hogy azok a bizottság, aki vette át a munkálatot, ha nem nőtt ki a fű, azt mondta, hogy na ez nincs kinőve, akkor nincs 100%-ban meg a munka. És több mint egy évet halasztották a Déva kiskapus, tehát több is kiskapus Segesvárnak a vasútnak az átadását. Több mint egy évig tartott ez. Úgyhogy ott vannak pénzek, és úgy néz ki, hogy most már szép lassan egyenesben van az egész vasút szakasz.
Mert hogy említette azt, hogy mi a hozzáállás állami szinten van, viszont magánkezdeményezés is, és mindenki nagyon nagy örömmel fogadta azt, hogy immáron Kolozsvárt Bécssel összekötő közvetlen vasút járat indul be karácsony előtt, csak hogy mind utólag kiderült, ugyanúgy közlekedik, mint a hazai vonatok, ugyanolyan mocskosak a vagonok, mert hogy román vagonok vannak a szerelvényen, nem a Wienerwalzer vagonjai vannak, és ugyanolyan lassan megy, mint a belföldi járatok. Tehát ilyen tekintetben azért nyugat fele is lejáratjuk magunkat.
Hát van egy olyan terv, hogy Kolozsvár és Várad között villamosítsák a vasutat. Ez már be van indulva, vagy tizenvalahány éve, úgy, mint
részben megvan, mert Kolozsvár-Bányfi-Hunyad között tudomásom szerint ott már megvan.
Igen, de tovább kéne folytatni. Persze az infrastruktúrának fel kell javítani, tehát addig, ameddig az infrastruktúra nem bizony tetszik látni, és most csak két kisiklásról beszélünk, de volt elég a tavalyi évben, elég sok. Ameddig nem biztonságos, akkor persze, hogy nem fognak gyorsabban menni a vonatok. Tehát így is, hogyha mennek, 30-assal közlekednek és kisiklanak, akkor mi lenne, hogyha 80-nal közlekednek, ne adj Isten 120-szal. Tehát tényleg, hogy vannak kedvezményezések, és próbálkoznak, és mindenki most már látja, hogy ez így nem mehet tovább. De ott van például a vagonok vásárlása, mozdonyok vásárlása. Megalakítottunk egy ügynökséget. Autoritatia de reforma ferroviára. Aminek ez a fő tevékenysége. Mit csinált ez? Meglicitáltatta a konzultációt, hogy milyen vagonok és milyen mozdonyokat vegyenek majd meg, és nem magát a legyártást, hanem aki megszervezte ezt az egész felvásárlást. Hát akkor még kellett új ügynökség? Kérdezem én. Ezt megkérdeztem a parlamentbe is, megkérdeztem a miniszterektől, mert most már több volt, akitől megkérdeztem. Na, a válasz az még várat magára.
Tisztelt képviselő úr, annyi negatívumot soroltunk itt fel, hogy egy fél évre elég lenne. Én mindig megpróbálom ezt a műsort valamelyest optimista hangulatban a lehetőségek szerint zárni. Akkor itt a tavasz. Hamarosan kezdődik az idegenforgalmi idény. Például ott az önök közvetlen közelében van egy nagyon-nagyon látogatott célállomás, ugyebár a Transzfogarasi út, és a Nagyszebben mellett levő körforgalom ilyenkor beszokott dugulni, lépésben haladnak az autók, főleg nyári idényben. Valami biztatót lehet-e mondani az idei évre az idegenforgalommal, közlekedéssel, mind közúti, mind vasúti, mert hogy talán a légi forgalom az eléggé jól működik idehaza.
Hát ha arról a körforgalomról beszélünk, akkor most van egy terv, hogy kiszélesítsék. És az, hogyha sikerül, tehát a sáv, hogyha jobbra akar térni az ember, direkt térjen, már ne menjen be a körforgalomba. Ha ez megvalósul, akkor az ott fel, a közlekedés ott fel fog gyorsulni. Ilyen rövid megoldások, kistávú megoldások vannak, de ez még nem oldja meg a helyzetet. És akkor mit mondjak arról, hogy fenn a Transzfogarasban, ha az ember el akar menni a Bőliátóhoz, péntek, szombat vagy vasárnap, péntek délutántól elkezdve, nem talál parkolóhelyet, fel se tud menni, tehát meg kell el valami 2-3 kilométerre. Az út, mert nincsenek parkolók, az út mentén, akkor aki jön le, vagy menne föl, nagy Isten egyik jön, másik megy, akkor már kész, vége van, mindenki egy helybe áll. Tehát turisztikára, turizmusról is például a Bőliátó környékén csak úgy lehetne beszélni, hogyha felvonók lennének. Mert az, hogy 15 ezer ember egy vasárnap fölmenjen oda, 5 ezer autóra van szükség. Ha lenne felvonó, és nem az, ami most van, ami 67-től működik, hanem egy komoly felvonó rendszer, akkor 15 ezer embert föl lehetne vinni 2 óra alatt. És lent megoldani a parkolóhelyet.
Tehát akkor minden marad a régiben?
Tehát én azt mondom, hogy sajnos azt kell mondjam, hogy nagy változások nem lesznek.
Ezek szerint erős idegek és türelem kell a továbbiakban is, csak hogy mindez azért emberéleteket is követel. Ne beszéljünk gyászos hírekről. Én mindenképpen köszönöm, hogy tájékoztatott, még ha nincs is nagyon is sok jó dolog, amiről beszélni lehet jelen pillanatban idehaza. De hát ez a helyzet. Tisztelt Benedek Zakariás, köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.